Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, felvonulások, katonai erődemonstráció, zászlótenger és hát hangos nemzetállami szólamok, ezek uralták ma a köztereket, és erről szól évek óta december 1-e a nemzeti ünnep, amelyhez jó sok ideje látványpatriotizmus is tapadt. A mi ünnepeink is tartalmaznak ilyet, és hát sok esetben nem csak nyomokban, de ma a román nemzeti ünnepről beszélünk, arról, hogy miért kellene az identitás megéléséhez több valódi patriotizmus és kevesebb harsány nacionalizmus. A túlhajtott nemzeti retorika káros hatásairól, valamint a román-magyar viszony érzékeny töréspontjairól beszélgetünk a mai naprakészben. Vendégem Székely Csaba drámaíró. Jó napot kívánok, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
A szokásos felvonulásos divan minden évben ez van, és úgy tűnik, hogy itt áll a társadalmunk több mint 100 évvel a modern Románia megalakulása után is, és mintha nem lenne képes feldolgozni az eseményt, mintha nem tudna mit kezdeni december 1-ével, december 1-e valódi üzenet. Neked milyen december 1-i élményeid vannak így gyerekkorból?
Hát én is mindig ezekre emlékszem, hogy amiket mondtál, a felvonulások, a zászlók, és általában ilyen ködös, borús napokon, estéken történnek ezek, sötétedéskor, tehát hogy ez nem egy legjobb, legihletettebb módon kiválasztott nemzeti ünnepi időpont. De azért én úgy gondolom, hogy az ilyen szimbolikus eseményeknek nem kell annyira nagy jelentőséget tulajdonítani, tehát az ilyen nemzeti ünnepek arra valók, hogy lengessék a zászlót, legyen tűzijáték, mindenki demonstrálja, hogy mi hazafiak vagyunk, szeretjük ezt az országot, szeretjük egymást, mint tudom én. Igazából a baj azzal van, ami a többi napokon történik, hát, hogy ahol nem szimbolikusan kéne megélni ezeket a dolgokat, hanem a maguk mélységében és valóságában.
Hát szó lesz a többi napokról is, de még egy picit beszéljünk arról, hogy mit tapasztaltál. Emlékszel, hogy mikor találkoztál először azzal a magatartással, hogy ezt a napot el kell utasítani, tehát a mi részünkről, a magyarok részéről ezzel a magatartással. Most nem arról van szó, hogy ünnepelni kell, hanem arról, hogy tiszteletben kellene, hogy tartani a másik félnek az érzékenységét, de hogy nem ez történik, hanem mi itt gyásznapról beszélünk nagyon sok esetben, vagy nagyon sokan.
Hát erre egy konkrétan nem emlékszem, de arra viszont igen, amikor a 90-es években, amikor még jóval feszültebb volt a román-magyar viszony, legalábbis így a hétköznapi szinten, hogy a 90-es években még volt egy fajta félelem a levegőben, tehát olyankor, amikor december 1-én történtek ezek a felvonulások, és emberek kivonultak az utcára ünnepelni, akkor benne volt a levegőben, hogy ebből lehet probléma is, tehát ha mit tudom én, magyarul beszélsz az utcán, mit tudom én, Kolozsváron, és akkor te szembe találod magad az enyhén garatra felöntött ünneplő patriótákkal, akkor abból még baj is lehet. Tehát volt egy ilyen félelem, ami aztán azóta megszűnt, tehát most már ugye tényleg csak ilyen olyan mintha egy tévéműsort néznénk.
Van különbség a között, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a naphoz Székelyföldön, és Erdély, vagy az ország más magyar lakta régióiban itt. Arra gondolok, hogy a középiskolát azt Aradon végezted. Emlékszel arra, hogy ott másképp viszonyultak december 1-éhez a magyarok?
Azt hiszem, hogy igen. Nem érzem, hogy annyira problémás lett volna. Talán Székelyföldön jobban fáj Trianon, vagy nem tudom, tehát hogy ott erősebb az elutasítása ennek a napnak. Igazából valahogy szerintem el kéne addig jutni, hogy egymás ünnepnapjait diplomatikusan tiszteletben tudjuk tartani.
Csak, hogy azt mondják, hogy oké, rendben, tiszteletben tartanánk mi az ő ünnepnapjukat, már eleve az a van baj, hogy mi és őkről beszélünk. erről is ejtsünk majd szót, de hogy mi elfogadjuk azt, hogy nekik van nemzeti ünnepük, hát van nekünk is, de miért pont december 1-én van az ő nemzeti ünnepük? Miért nem találtak egy másik dátumot?
Hogy miért az Egyesülés ünnepe, igen. Hát ugye ez a legnagyobb politikai siker, amit az elmúlt százvalahány évben, vagy nem is tudom, az elmúlt 1100 évben elértek, és hát ugye ezt meg kellett ünnepelni. De igen, tényleg gyakorlati szempontból is okosabb lenne valamikor tavaszra vagy nyára tenni egy... Igen,
tehát az, amit mondtál, hogy ne egy ilyen borongós decemberi napon, hanem egy verőfényes. Augusztus, a mi nemzeti ünnepünk, nem tudom, a magyar nemzeti ünnep, augusztus 20-a az ilyen szempontból nagyon...
Igen, az tökéletes, meg március 15 is, tehát mindkettő...
Mi jobban választottunk. Többen egyetértenek abban, hogy...
De ugye mi is államalapítást ünnepelünk augusztus 20-án, és ez a december 1 is egyfajta államalapítás, ha belegondolunk. Igazából azt kéne, hogy kommunikációban, hogy benne legyen a levegőben az, hogy ez nem ellenetek szól, mármint hogy részükről, hogy ez nem azért csináljuk, hogy benneteket bosszantsunk, hanem mi ezt így szeretnénk megünnepelni. És a másik, hogy hagyjuk békén egymás nemzeti ünnepét. Tehát azért ezeket a dolgokat, hogy folyton megbüntetnek önkormányzatokat, ugye polgármesteri hivatalokat azért, mert Székelyföldön nemzeti szimbólumokat használnak március 15-én, tehát ugye ennek az agyrémnek azért már véget kéne vetni.
Az erdélyi magyarság, mint azt itt említettem, hogy gyásznap, meg nagyon sokan szenvedés történetként élik meg az elmúlt 100 vagy több mint 100 évet, és szenvedés napként élik meg december 1-jét is. Van, aki egyenesen azt mondja, hogy mi megrekedtünk a sértettségnek a szintjén, és akkor itt elérkeztünk a mindennapokhoz, a december 1-jén kívüli napokhoz, hogy miattunk nem mozdulnak előre az ügyek? Tehát mi vagyunk a ludasok abban, hogy a többi nap is eléldegélünk egymás mellett, vagy mindkét fél tehetne erről?
Hát nem tudom, hogy így tevedik-e fel a kérdés, hogy mi kerékkötői vagyunk ennek az ügynek. Inkább összetettebb a dolog, mert hát egyrészt tényleg sokat javult a 90-es évek óta a viszony, tehát hogy már nincs benne az a március, fekete márciussal fémjelzett évtized, az annak szerencsére vége. És hát nagyon sok mindent elértünk, úgyhogy elért az RMDS nyelvi jogok, meg oktatási jogok terén. És picit ezek a dolgok lehet, hogy túlságosan is stabilizálódtak, tehát hogy meg oktatás és nyelvi jogok nagyjából rendben vannak, és akkor ilyen szimbolikus harcok folynak, hogy ilyen szobrokat állítsunk, olyan szobrokat, igen, zászlók betiltása, büntetések.
Igen, de hát a szoborállítást említed, mindkét fél részéről ott van a szoborállítással a szimbolikus térfoglalás. Itt Marosvásárhelyen ugye a Sütő András szobor, most úgy néz ki, hogy végre valahára lesz sütőszobor, csak hogy ilyen kompromisszumos alapon lesz sütőszobor, hogy lesz sütőszobor, de mellette, mármint mellette, hogy a cserébe fel kell állítani egy román személyiségnek is egy szobrot. De hogyha ők felállítják, akkor majd mi is kell gondolkodunk, hogy akkor mi is állítsunk egy magyar személyiségnek. Tehát egy ilyen soha véget nem érő szoborversenyben vagyunk.
Igen, és szerintem ez elkerülhető lenne, ha picit, nem tudom, ha jobban ismernénk egymást. Azt hiszem, hogy tehát az, amit amire gondoltunk akkor, amikor így elkezdődött az internetnek ez a hatalmas térnyerése, és szociális média, vagy minden, tehát bárki hozzászólhat, meg minden információhoz hozzá lehet jutni, hogy ez hozzásegíthet ahhoz is, hogy egymást jobban megismerjük. És ehelyett az lett, hogy a valóságos információkat megosztó, tehát az egymás megismerését segítő emberek bejegyzései alá jönnek a parasztok, és széttrollkodják az egészet, és akkor nem lehetetlenné válik az, hogy például történelemmel, kultúrával kapcsolatos információk normálisan átadásra kerülhessenek. Éppen ezért azt gondolom, és azt már egyébként régóta mondom, hogy iskolában kellene kezdeni a román gyerekek számára ilyen tantárgyat, vagy programokat, tehát a velünk élő nemzetek. Ha lenne egy ilyen, ahol akkor Székelyföldön is legyen, vagy akkor nálunk is legyen, igen, az, hogy egymás megismerése. Hát, hogy a velünk élő nemzetek, és akkor, hogy milyen ünnepeik vannak, milyen szokásaik vannak ezeknek az embereknek, akik itt
élnek. Milyen ételeik vannak, megkóstoljuk, igen. Közösen megfőzzük.
Igen, igen, igen. És mit egyáltalán, mit csinálnak, és a nyelvük milyen, és mit tudom én. Tehát például akkor valószínűleg azzal elkerülhető lenne az, hogy ami engem mindig bosszant, amikor így a médiában látom, hogy az S-t és a Z-t az folyton összekerül. Tehát bárhol egy S vagy Z betűket tartalmazó nevű ember mondjuk nyugaton nyilatkozik, ott jól tudják kiírni a nevét, itt nálunk nem, itt valami mindig elrontják.
De mehetünk még tovább, azt is elrontják idézőjelben, hogy melyik a keresztnév és melyik a vezetéknév. Tehát hányszor láttuk, meg hallottuk azt, hogy Donnul Hunor.
Igen.
Ő a Kelemen Hunor.
Ennek mondjuk az is, mi is idézőjelben hibások vagyunk olyan értelemben, hogy Székelyföldön a nevek többsége az keresztnév, a vezetéknév is. Tehát a Péter, a Bálint, a Sebestyén, a nem tudom mi, tehát így rengeteg.
Jó, de hát azért vannak olyan politikusaink, akiknek nem. Táncos, Barna.
Igen, igen.
Ez most így nem talál. Szóri, mitú történész mondja azt, hogy ha 1918-ban megígérték volna egymásnak a románok és a magyarok, hogy megpróbálják megértetni magukat a másikkal, akkor most teljesen másképp nézne ki az együttélés. Nyilván évszázadnyi nemzeti összetűzés van mögöttünk, ezt nem lehetett, de hogy azóta eltelt újabb 100 év, az empátia, a józanság, a jó indulat az továbbra sincs meg. Elkerülhető az elkövetkezendő évtizedekben, hogy ahogyan Szori Mitú fogalmaz, hogy ne váljunk rémálomba illő párossá?
Hát ez mindkét fél kell, tehát én azt hiszem, hogy most az utóbbi években van egy kis bizalomvesztés, tehát volt egy jó időszak, az Európai Uniós csatlakozással körülbelül kezdődött, és akkor onnan talán volt egy közeledés. Most nem tudom, tehát én nem vagyok szociológus, de ez csak ilyen saját tapasztalatok meg élmények, hogy azért egy picit ilyen bizalmatlanság azért így beférkőzött jobban az utóbbi években.
Az okokat tudjuk?
Hát a nacionalizmus előretörése mondjuk az egész világon, de hát ugye például itt az AUR megjelenésével, meg az ilyen szervezetek, mint a Nemzetútja, a KLN elmúlói, ezeknek a folytonos tevékenykedésével, ezek sok mindent rontottak a két nemzet viszonyában. Meg hát a magyar kormány részéről az ideérkező támogatásokat meg nem nézik itt jó szemmel. Tehát, hogy az, hogy itt az, mi ez, hogy akkor itt csak magyarokat támogatnak, meg mit tudom én. Tehát, hogy azok hova mennek, azok. Na, szóval van egy kis bizalmatlanság, és akkor ezt valahogy újra kéne építeni.
Hogyha már a magyar kormányos támogatásoknál tartunk, egy 2021-es felmérést találtam, a Bálványos Intézet készítette, és ez szerint a megkérdezetteknek a 10%-a tartja Romániát a hazájának, és az 5% az, amely a szülőföldjének tartja. Tehát 10 és 5. Tehát nagyon-nagyon alacsony ez az arány. Ez a Budapest nemzetpolitikájának az eredménye, hogy mi jobban kötődünk Magyarországhoz, Budapesthez, vagy azon képtelensége Bukarestnek, hogy maradjunk a fővárosoknál, hogy egyszerűen képtelen bizonyítani a magyaroknak, a székelyeknek, hogy nem csak a szavak szintjén, hanem minden szinten is egyenrangú állampolgárok a románokkal.
Hát itt is egy picit összetett, azt hiszem, az egyrészt igen az, hogy egy ilyen virtuális, vagy ilyen szellemi Nagy Magyarország alakult ki, a magyarországi média támogatásával vagy hatására, hogy picit az itt élő emberek, akik a magyarországi médiát fogyasztják, úgy érzik magukat, mintha Magyarországon élnének, és a magyar miniszterelnök lenne a mi miniszterelnökünk, és nem tudom, és akkor itt vannak ilyen zavaró elemek, itt ilyen románok, itt még így vannak, és úgy a hivatalban románul kell beszélni, de egyébként mi oda tartozunk. A másik az, hogy kulturálisan nehéz azonosulni, tehát hogy ez egy ilyen régi dolog a bizánci kultúra és a nyugati keresztény kultúrának a találkozásánál vagyunk, és egyik a másikkal nehezen tud azonosulni. És akkor mivel a románok az ortodox, tehát a bizánci típusú kultúrához tartoznak, mi meg a nyugatihoz, ezért amikor minket ugye lerománoznak, vagy azt mondják, hogy Románia a hazánk, vagy mit tudom én, akkor úgy érezzük, mintha egy picit azonosulni kéne azzal a kultúrával, ami nem a miénk, és akkor ezt elutasítjuk. Ennek talán lehetne egy olyan orvossága, ha mondjuk nem Romániának hívnak Romániát, hanem mondjuk ugye az Egyesült Államokat, hogy ott nincs egy népnév, vagy mit tudom én, vagy mondjuk Izland például, hogy ez nem egy nép, hanem a jég szigete, tehát hogyha nem egy népnév lenne az ország neve. Egy másik megoldás meg ugye ez az Erdély önáll. Vagy nem tudom, hogy ilyenről lehet beszélni, mert hogy ez ilyen alkotmányba ütköző, de hogyha mondjuk tegyük fel egy olyan, képzeljünk el egy olyan mesét, amiben Erdély önálló, és van egy olyan hely, terület, ország, bármi, aminek az a neve, hogy Erdély, akkor az ott élő összes nemzetiség azzal tud azonosulni, mert egyikük sem rabolta el úgymond a terület, vagy sajátította ki a nevét a területnek, mert ugye Erdély az nem egy népnek a neve, hanem a helynek. És akkor azt mindenki hazájának tudná érezni, aki itt él. Tehát egy ilyen megoldást tudni kell képzelni, és akkor ez még aztán egy csomó pozitív hozadéka, ennek még egy csomó pozitív hozadéka is lenne. Mindenféle jogok tekintetében, meg együttélés tekintetében, és nem beszélve arról, hogy gazdaságilag is egy ilyen boom történhetne, de mindegy, hát ez egy ilyen mese.
A romániaiakról, a Romániáról egyébként külföldön milyen képpel, mit tapasztaltál te? Tudjuk azt, hogy hogyan tekintenek, vagy tudjuk, halljuk, hogy a romániai sofőrökre hogyan tekintenek Nyugat-Európában, hogy meglátnak egy román rendszámú autót, akkor már is attól tartanak, hogy ez beléjük megy, nem tartja be a szabályokat, sorolhatnánk. Él egy kép Nyugat-Európában a vendégmunkásokról, hogy te mit tapasztalsz azokban a körökben, ahol te mozogsz művészkörökben, milyen képél Romániáról, a romániaiakról? Téged hogy tekintenek hát például? Rád hogyan tekintenek?
Hát magyarként, de egyébként, ha románnak tartanak, vagy úgy gondolják, hogy román vagyok, mert Romániából jöttem, az nem zavar ilyen környezetben, mert hiszen nincsenek lenézve a románok, tehát művészkörökben, értelmiségi körökben nincsenek. Egyébként elég, hogyha megnézzük azt, hogy a világ 50 legjobb egyetemén milyen nemzetiségű oktatók vannak, és biztos, hogy találunk közöttük románokat. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon jól áll Románia, vagyis hát nem Románia áll jól, mert lényegében elszívta a nyugat az agyat, tehát, hogy Románia kitermelte, de nem áll jól, mert elvándoroltak, de olyan értelemben áll jól, hogy nem miattuk, tehát hogy mivel okos emberekről van szó, miattuk nem tekintenek ferde szemmel Romániára. Az utcaembere kicsit igen, tehát emlékszem ilyenekre, hogy Angliában voltam, és akkor megkérdezte valaki így, hogy valami, nem tudom, útbaigazítást kért, és mondtam, hogy nem vagyok idevalósi, és kérdezte, hogy hol valósi vagyok, honnan jöttem, mondtam, hogy Romániából, jöttél, hogy elvedd a munkánkat? Egyből ez volt.
Milyen kép él a székelyföldiekben a románokról, illetve ezt részben érintettük, hogy látod azt, hogy lehet ezen javítani, vagy egy egész generációnak fel kell nőnie így, és csak a következőnél lehet tiszta lappal indulni?
Hát én azt gondolom, hogy a székelyföldön élő románok és a magyarok között nincsenek igazán feszültségek. Tehát, hogy ott én azt tapasztaltam, hogy ott jó a viszony. Akkor van baj, amikor jönnek ezek a provokatőrök, hogy érkeznek, és buszokkal szállítanak oda embereket, és felvonulnak, tüntetnek, mit tudom én, azok direkt azért csinálják, hogy szítsák a feszültséget. És hát azokkal van az igazi baj, ott kéne valamit tenni. Tehát ha hagynák a dolgokat a maguk természetes medrében folyni, akkor azt hiszem, hogy jó irányba folynának. Csak vannak bizonyos érdekek, és akkor ezek az érdekek nem engedik, hogy természetes medrében folyjanak a dolgok, mert hiszen akkor nem kapnának elég szavazatot. Tehát egy ilyen szavazóbázis megerősítő, problémakavaró társaságok vannak.
Milyen a kapcsolat művészkörökben, a román és magyar művészek között? Van átjárás?
Szerintem nagyon jó. Tehát nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak a román művészekkel, színházi körökben, és hát láttam, hogy irodalmi körökben is ugyanez van. Tehát egészen, most mondjam azt, hogy európai módon, tehát hogy nem tekintenek egymásra, vagy tekintünk egymásra szinte úgy, mint egy másik nemzet képviselője, hanem egyszerűen, mint művész kollega, akivel lehet eszmét cserélni, gondolatokat megosztani, és együtt is lehet dolgozni. De ez az együtt dolgozás, ez néha megvalósul, néha nem, tehát ezért lehetne több is.
Igen, én ezért kérdeztem, hogy milyen a kapcsolat a szerzők, a művészek, a román-magyar színészek között, mert hogy vannak tényezők és vannak szereplők, amelyek, meg akik a román-magyar viszony rendezésének az elindításában, javításában szerepet kaphatnak, és az egyik ilyen a két kultúra közötti átjárhatóságnak az erősítése, a dialógusnak az erősítése, de hogy én magam azt tapasztalom, hogy nyilván megvannak ezek, Körtőreszkú könyvét lefordítják magyarra, a Bánfi trilógiát lefordítják románra, hogy a vaskosabbakat említsük, de hogy azért a hámot nem, egyik fél sem szakítja el.
Hát igen, de vannak jó példák, tehát például Sebestyén Aba és a Jorik évek óta rendez olyan előadásokat, amelyek román és magyar színészeket egyaránt foglalkoztat, és a téma is érinti ezt a kérdést. És hát ugye ez lehetne szélesebb is, tehát hogy más színházak is átvehetnék
pont
a példát.
Pont a szélessége, vagy szélesítésre térnék ki, hogy Sebestyén Aba és a Jorik stúdió azokat szólítja meg, akik egyébként is érzékenyek, és akik egyébként is helyesen látják ezt a kérdést. Tehát tud még szélesebb rétegeket megszólítani, tud olyanokat megszólítani, akik egyébként el vannak menve a szélsőség irányába?
Hát a barátkozáshoz is bátorság kell, és azt hiszem, hogy ennek a nem tudom, eklatánsabb példája Maró, ami készült a Jorik stúdióban, hogy abban ki vannak mondva dolgok, amelyek egyébként sértőek lehetnek, ha nem színházi előadásban hangzanának el, de szükség van arra, hogy kimondjunk dolgokat azért, hogy megtörténjen a felszabadulás. És hogyha van egy felszabadulás, akkor az egy picit megtisztulással jár, és akkor lehet tiszta lappal kezdeni, el lehet kezdeni a párbeszédet. És ugye ehhez kell egy kis bátorság, és valószínű, hogy sok helyen nincs meg elég bátorság ahhoz, hogy lépjünk egymás felé.
A Mihály Vitézó darab, vagy a Vitéz Mihály darab, ott mintha nem lett volna meg. Mert a bátorság megvolt, csak volt egy olyan csoport, aki nagyon zokon vette azt, amit kimondtatok ebben a darabban.
Hát ott még az volt, hogy ott az is politikai dolog volt, hogy az egyik román politikus meglátta az előadás plakátját, és írt egy dühös Facebook bejegyzést róla, hogy én gúnyolodom a román történelemmel, de nem is látta az előadást, csak a plakát alapján, amit nem is én készítettem, a plakátot. És akkor aztán ebből indult egy ilyen bonyolultabb, hosszabb dolog, hogy a Sepsiszentgyörgyi Román Színház számára írt darabom is problémákat okozott, szintén a plakátja, de hát akkor már ugye tudták a szélsőségesek, hogy én ilyen problémás vagyok, és akkor elmentek oda tüntetni.
Túl lehet lépni a sérelmeken, vagy túl tudnak lépni a sérelmeken, vagy vannak olyan személyek, akik nem, egyszerűen nem tud. Ő mindig mindenről eszébe jut ugyanaz.
Hát amit az interneten látunk, ott abból azt tapasztaljuk, vagy azt a tapasztalatot vonhatjuk le, hogy nem, ez emberek soha sem fognak túllépni a sérelmeiken, mindig azt ismétlik újra és újra. Mert tényleg nem bírják ki, hogy ne kommenteljenek oda valamit, egy röhögős, gúnyos valamit egy normálisabb poszt alá, vagy egy olyan bejegyzés alá, egy térkép alá, ami nincs is semmi különös. A térkép az egy objektív dolog, és akkor már muszáj röhögni és gúnyolódni azon, hogy persze, igen, miért nem a mongol térképet tettétek ide, szóval igen. De vannak ezek a sérelmek, amelyeken nem lesz soha túllépés, de hogy ez is felülről tud jönni, tehát ez egy bizonyított dolog, vagy hát kutatások bizonyították, hogy egy társadalom mennyire kirekesztő, az függ attól, hogy a politikai elit mennyire kirekesztő, illetve mennyire ezeket a kirekesztő szólamokat használja. És azok a társadalmak, ahol a politikai elit visszafogottabb ezen a téren, és barátságosabb, ott az átlag népesség is az. Tehát fentről jöhetne egy ilyen hullám.
De hogy ez föntről kell jöjjön mindenképp? Nem jöhet ez lentről?
Hát lentről folyton jön, lásd az említett Sebestyén Aba és Jorik stúdiót, meg amiket épp én is időnként próbálok csinálni.
Az lent van, az középen hát van. Még lenne. Még az átlag, az egyszerű emberek szintjén, a piacon, a kocsmaasztalnál.
Ott talán nincs is baj. Tehát ezeken a helyeken nincs. Akkor van baj, hogyha föntről azt mondják, hogy ott baj van. És az van, hogy amit mi próbálunk építgetni, hogy azért legyen egy normális viszony, hogy kommunikáljunk egymással, azt mondjuk 10 évig építed, és akkor jön egy áur vagy valaki, és így szétrombolja az egészet egy hónap alatt. Szóval nem is egy ilyen úzvölgyi akcióval például. Szóval tényleg fentről kéne jönnie.
A román-magyar viszony alakításában, alakulásában kinek van még szerepe? Itt beszéltünk a kultúra közvetítő erejéről, a kultúrában dolgozók felelősségéről, idézőjelben mondom, hogy felelősség, hogy nem kenhetjük rájuk, hogy hát ha ők nem oldották meg, akkor azért tartunk ott, ahol tartunk. A politikumot említetted, a sajtó, a véleményformálók van szerep, vagy nincs olyan, hogy véleményformáló, mert hogy mindenki véleményformáló, aki a Facebookon ott hagyja a lábnyomát.
A sajtó abszolút, igen, a médiának nagyon fel. De már csak, tehát egyrészt az van, hogy mindig az erősebbnek kell gesztusokat tennie a gyengébb felé, hogy elkezdődjön egy barátkozás. Tehát ugye mi hiába mondjuk, hogy mi itt vagyunk, és barátkozni szeretnénk, mert hogyha egy rugást kapunk helyette, akkor az nem lesz semmi. És ilyen gesztusokat azért szívesen látnék, és például ilyen gesztusok megvalósulhatnának a médiában is. Például ez, amit mondtam, hogy helyesen írják a nevünket, olyan műsorokat is tűzenek műsorra, vagy készítsenek, amelyek egymás megismerését segítik elő, és pozitívan hatnak erre a román-magyar viszonyra. És a híreket is úgy szerkezték, hogy ne az legyen a szenzáció, hogyha valakivel valami baj történt, és nem tudom, tehát hogy ne legyen az, hogy akkor legyenek nézők, vannak nézők, akik meg hallgatók, akik tudnak újongani örömükben, hogy a magyarok megint megjárták, vagy fordítva, hogy most... De jó, hogy ezek kikaptak. Nem, mindkét oldalon meg kell ezeknek történnie. Csak hát mondom, hogy az erősebbnek kell elsősorban gesztusokat tennie, tehát a többségi társadalom a kisebbségek felé. És hát ja, időnként tesznek is, tehát azért mit tudom én, a szélsőségeseket, meg nem tudom én milyen feliratokat, lobbuktatókat a stadionokból időnként kitiltják. De tényleg ilyen az egymás megismerése felé jobban el kéne mozdulni. Hát ugye az előítéletek azért vannak, mert nem ismerjük egymást eléggé. Tehát mindig tulajdonképpen. Tehát a migránsválság is azért volt annyira súlyos, vagy annyira keltett akkora hisztériát, mert hogy nem mintha nem lett volna problémás, vagy súlyos, vagy mit tudom én, hanem hogy jön egy embertömeg, akikről semmit nem tudunk, nem ismerjük őket, csak annyit tudunk, amennyit mondanak nekünk a tévében. De személyes tapasztalataink nincsenek. És és a tévében, hogyha félreinformálnak, akkor rossz kép fog kialakulni róla.
De hát azért Székelyföldön valamennyiünknek van személyes tapasztalata a román közösség tagjaival. Itt élünk egymás mellett.
Igen, de hogy azért mégiscsak be vagyunk ilyen buborékokba zárva, és olyan nagy átjárás azért nincs. Tehát, hogy vannak magyar kocsmák, román kocsmák, magyar helyek, román helyek, és azért úgy ritka az, hogy úgy átjár egyik a másikból. De ez valahol így kéz a kézben kéne járjon az oktatással, tehát a médiában és, és az iskolákban is az, hogy kik élnek velünk, ki a szomszédom, mit tanulhatok tőle, mit tanulhat ő tőlem, hogy ezek jót tennének, ha ezek megtörténnének.
Említettük a média szerepét, a kultúra szerepét. A média hogyan reagált a Amaróra például?
Felkapta
a fejét a sajtó?
Nem, hogy nem tudom. Nem. Az RDTV igen, de hát ők mi vagyunk, vagy hogy mondja.
Hát, hogy a román közösség értette? Értette azt a...
Igen.
A kölcsönös, azt, hogy a kölcsönös előítéletek lebontására tesz kísérletet a Maró, nem pedig arra, hogy kigúnyolja a románokat?
Igen, én úgy érzem, hogy igen. Vagy hát nem kaptam negatív visszajelzéseket román nézők részéről, és elég sok román néző látta az előadást. Román kritikák is születtek róla, szóval pozitív volt a visszajelzés, és azt hiszem, hogy szükség van még ilyen előadásokra, ahol így ki vannak mondva fájdalmak is, sérelmek is, de olyan oly módon, hogy lássuk, hogy egymás számára, tehát hogy a másiknak mi fáj, és picit így olyan dolgok is hangozzanak el, amiket esetleg mi nem mernénk megfogalmazni.
Említetted azt, hogy a barátsághoz már két fél kell, de hogy az erősebb fél kell gesztusokat tegyen. Most ha ezt lefordítjuk, akkor a Jorik esetében és esetedben nem ti voltatok az erős fél, hanem ti a gyengébbik fél voltatok.
Igen.
Az erősebb fél tesz ilyen gesztusokat?
Nem.
Lesz most egy, másodikán, Sepsiszentgyörgyön, Ráduafrim, Komuna, Székelyökó románc.
Ja, igen. Hát igen, Ráduafrim.
Ezt annak kell venni? Nem tudom, még nem láthattuk az előadást, nem tudom, hogy ismered, de vagy hallottál-e bármit is már róla?
Nem hallottam, de Ráduafrimre eddig is jellemző volt, hogy magyar szereplőket Székely témák, a Sepsiszentgyörgyön is csinált egy-két ilyen Székely témájú előadást, és hogy nem is csak magyarokat, hanem a románkat is, az ott él az örkői románkat is bevonta az egyik előadásába. Tehát igen, ő egy...
Ő vannak egy még ilyen, az erősebb fél oldalán vannak még olyan művészek, rendezők, írók, költők, akik próbálkoznak?
Nem tudok róla, így most nem jut eszembe. De tudom, hogy például van a román színiseknek, vagy frissen végzett színiseknek, azt hiszem, egy ilyen fesztiválja, a Gala Hop, ez általában valahol a Fekete-tenger partján szokták megrendezni, ahol bemutatkozhatnak a frissen végzettek, és akkor onnan válogathatnak közülük színházigazgatók, hogy no, hát akkor ez tehetséges, akkor ezt majd meghívom az én színházamba. És mindenkinek ugyanaz a feladata, és arra különböző dolgokat kell kitalálni. És idén valami olyasmi volt az egyik, tehát az egyik szereplőnek magyarnak kellett lennie abban a jelenetben, amit ők létrehoznak. Sajnálom, hogy nem láttam, csak így hallottam róla, hogy és kíváncsi vagyok, hogy román színisek hogy oldották meg ezt a helyzetet, hogy az egyikük magyar.
Mert hogy ennyire hangsúlyos az, hogy magyarság, románság, erdélyiség, így meg lehet határozni, hogy milyen a magyar, milyen a román, milyen az erdélyi?
Hát ugye előítéletek vannak, meg hát persze ez ott nagyon sok minden romlott, amikor államelnöki szintre lett emelve a nyelvünkön való gúnyolódás, ugye a jó napot kívánok PSD dolog. Tehát, hogy ez nagyon nem tett jót a mi viszonyainknak, és
érezhető az, hogy azért, mert az államfő mondta, ő legitimizálta ezt a fajta beszédmódot, azt mondja bárki azt mondhatja most, hogy hát ha az államfő megengedi magának, hogy úgy beszéljen, hát én is beszélhetek így, érezhető
igen, ez? Igen, szerint, vagy nem tudom, hogy érezhető-e, de hogy ez
az üzenet ez.
Igen, ez az üzenet, igen. És tényleg ez nem jó, mert akkor hova, akkor bármikor lehet gúnyolódni, igen. És volt is valami, csak most nem itt eszembe, valami, van egy Denis Rifai nevű újságíró nő, akinek volt egy műsora, és ő is valami hasonlót mondott, csak most és nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az, de ott is valami, megengedett magának valamit, egy ilyen nyelven való, magyar nyelven való gúnyolódást, és akkor, na hát tessék, igen, persze, tehát hogy nyilván, hogyha az államfőnek szabad, akkor mindenkinek szabad.
Most merre tartunk, hogy látod, új államfőnk van egy új, egy régi új konstrukció a kormányban, követed a közéletnek az alakulását, a politikai életet is, biztató az irány, vagy az irány az eddig is jó volt, csak a sebességgel volt a kisebb-nagyobb problémák?
Hát ilyen szempontból legalábbis, a magyar-román viszony szempontjából a jelenlegi kormány, vagy legalábbis az államfő és a kormányfő személye úgy rendben van, tehát ugye Bolozsán Nagyváradról jön, és ott azért ott nem lehetett magyarok nélkül csinálni azt, amit ő csinált, tehát ott együtt kellett működni, és Nikus Ordán pedig egy olyan értelmiségi, akinek abszolút semmi baja nincs a magyarokkal, szóval ez ilyen szempontból a személyük valamire garancia bír lenni, csak hát ugye a kormánykoalíció nagy, és olyanok is vannak, akik nem így gondolkodnak, meg hát ott van ez a fenyegetettség az ahol. Illetve nem is fenyegetettség, hát én már szinte biztosra veszem, hogy 4 év múlva ők jönnek. Mert ezekkel a mostani, most persze elkalandozunk a témától, de szerintem a megszorító intézkedések azok olyan bizalomvesztést generálnak a lakosság körében, hogy 4 év múlva már az aurékat fogják megválasztani.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy a december 1-ek azok évek, évtizedek óta a zászlótengertől, a hangos nacionalizmusról, a nemzetállami szólamokról, a katonai erődemonstrációról, a felvonulásról szólnak. Változhat ez, vagy ezt meg kell tanulni a helyén kezelni, és nem ezen kell pörögni, hogy ők megint ünnepelnek, míg mi síratjuk a hazánkat, hanem tényleg túl kell ezen valahogy lépni.
Hát szerintem függetleníteni kell magunkat ettől, hogy tényleg nem kell ebbe nagyon sok mindent belelátni, és úgy hagyni kell mindenkit ünnepelni. Picit olyan ez, mint amikor megkap egy díjat valaki, akit nem szeretünk, és akkor is kell hagyni ünnepeljen, kell hagyni örülni neki, és nem kommentálni, hogy meg se érdemelte, meg nem tudom mi. Ünnepel, legyen egy évben egy nap, amikor mindenki azt ünnepli, amit akar. És tényleg inkább az év maradék 364 napján próbáljunk konstruktívak lenni.
Mit tegyünk mi, hogy konstruktívak maradjunk? Mármint mit tegyenek a székelyföldi hallgatók, hogy ők ne a csapdába, ha már beleestek, ez van, majd jövőre más lesz a december 1-éhez való tudatos viszonyulás, de a többi 364 napban mit tegyenek a saját eszközeikkel?
Hát lehet tanácsot adni? Ezzel nem hiszem, hogy tudnék tanácsot adni, de egyszerűen annyi, hogy nem bezárkózni, tehát nem elutasítónak lenni, hanem nyitottnak lenni a jóra. És hogyha valami jó érkezik, akkor azt örömmel fogadni, és nem bizalmatlanul.
Székely Csaba, drámaíró, köszönöm, hogy itt voltál a mai Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.
Köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. A viszonthallásra.